Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az egyházi fejlesztések a lélek gazdagodását szolgálják, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Ludányhalászi plébánia kormányzati támogatással megújult közösségi házának átadási ünnepségén. Soltész Miklós köszöntőjében skóciai Szent Margit példájára utalva, halálának évfordulóján arról beszélt, a későbbi skót királyné Szent Erzsébethez hasonlóan a maga idejében hazánktól távol is megmutatta, hogy a magyar embereknek közösségteremtő és másokat szerető tisztelő erejük van. Egyik legfontosabb célja a szegények támogatása, segítése volt, amit a katolikus egyházon belül a szegények világnapjaként számon tartott november 16-án különösen fontos kiemelni, tette hozzá. Az Európai Parlament és a Tanács költségvetési tárgyalásai háborúpárti megállapodással zárultak, közölte a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti képviselőcsoportja a távirat irodával. Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő, a Patrióták árnyék jelentéstevője a közlemény szerint elmondta. A Patrióták Európáért frakciója a novemberi plenáris ülésen nem fogja elfogadni ezt a háborús 2026-os uniós költségvetést. A háborús 2026-os uniós költségvetés legfontosabb célja ugyanis az lett, hogy biztosítsa a háború folytatásához szükséges forrásokat és végrehajtsa a migránsok beengedését, be- és áttelepítését erőltető katasztrofális migrációs paktumot. Mi egy békét szolgáló költségvetést akarunk, és a brüsszeli nyomásgyakorlás ellenére sem fogjuk beengedni Magyarországra a migránsokat, fogalmazott Deutsch Tamás. A nemzeti konzultáció kitöltésével együttesen utasíthatjuk el a háborút, az adóemeléseket és a nyugdíjadót, jelentette ki a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán megjelent videójában. Nyitrai Zsolt úgy fogalmazott, a konzultáció javában tart, időszerű és fontos, mert az elmúlt hetekben egyes politikai pártok több adóemelési tervet is megfogalmaztak. Bele akarnak vinni minket a háborúba, a beszedett adókból pedig Ukrajnát finanszíroznák, hívta fel a figyelmet. Hozzátette, tiltakozni kell az adóemelések ellen, arra buzdított mindenkit, hogy töltse ki a konzultációt. A videóban Nagy Sándor a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségének elnöke elmondta. Az országban közel 100 000 vak és gyengéllátó ember él, akiknek alapvető fontosságú, hogy részt vegyenek a közéletben és kifejthessék véleményüket a Magyarországot érintő fontosabb kérdésekben. Végül az időjárásról. Hétfőn általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. A déli és a keleti ország részben azonban napközben átmenetileg szakadozhat, csökkelhet a felhőzet. Hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre több felé várható eső, záporeső, főként a déli ország részben zivatar is kialakulhat. A tartósan kiadós esőre északnyugaton a legnagyobb az esély. A délnyugati, déli, majd délutántól az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet kísérhetik erős, helyenként viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet az északnyugati, északi ország részben 9 és 16, máshol 16 és 22 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja, friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óralátogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Néha úgy kell elindulnunk, hogy még nem állunk készen, mondja Urbányi Zóra énekesnő a novemberi Képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk egy angliai gyermekprostitúciós ügyet feltáró újságíróról, történeteket a függőségből való szabadulásról és a transzplantáció utáni újrakezdésről. Megismerhetjük Sir Edmund Hillary-t, barangolhatunk a Balaton körül és az Angyalok városában. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A 2026-os katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 890 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2025. november 17-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton és Tompos Péter ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Ray Kroc-tól származik, és így hangzik: az élet túl rövid ahhoz, hogy ne szeresd azt, amit csinálsz. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után Kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a napverse hangzik el. Tóth Erpád Katonasír című költeményét Kelemen Csaba előadásában hallgatjuk meg. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Nagy Gertrúd életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspökatyát idézzük. Ezután Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napimája és programajánló zárják ezt az órát, 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas hétfő reggelt kívánok minden munkatársam nevében.
sok szavát. Emlékezz, volt idő, mikor együtt követtük szörnyek lábnyomát.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Mokné Bálint Enikő, meddőségi reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadóval a policisztás ovárium szindrómáról beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Kezdjük talán azzal, hogy ez a rövidítés PCOS mit jelent.
Ez a policisztás ovárium szindrómának a rövidítése. Ugye ezzel, amikor szembe találkozik valaki, elevettől rövidítéstől megijed, nem tudja mi ez, és magyarázatra ad okot, hogy mit is jelent ez a policisztás ovárium szindróma. Ugye rögtön felmerül a kérdés, hogy akkor én most meddő vagyok, nekem nem lehet gyerekem, természetes úton első kérdések egyike. Ezek merülnek fel. Na most tisztázni kell, hogy a PCOS önmagában nem lehet rásütni emiatt az emberre a bélyeget, hogy én akkor meddő vagyok. Ez egy nehezített teherbe eséssel járó szindróma, ami azt jelenti, hogy a petefészkeinkben ilyen mini kis ciszta szerűségek vannak, ami nem is teljesen ciszta, mert hogy a tüszőink nem repednek meg, nincs ovuláció. Ugye sok gyakran kérdezik, hogy akkor a PCOS-es vagyok, akkor nincs ovulációm. Ez nem egyenlő azzal, hogy nincs, de nem minden hónapban van. Tehát van, amikor van, amikor nincs. Ha nem tud megrepedni a tüsző, akkor ez ott marad, ilyen picike kis göbszerűen, és ezek mint egy gyöngysorlánc úgy gyönyörű képet rajzolnak egy ultrahang képen a petefészekbe.
Lehet azt tudni, hogy ennek milyen az előfordulása, milyen a gyakorisága, mennyi nőt érint?
Azt veszem észre, hogy egyre több nőt érint, és változatos, hogy kiket. Tehát nem lehet rámondani arra, hogy egy túlsúlyos hölgy lehet csak, akinek a BMI indexe túl van, vagy éppen túlkoros, vagy idősebb hölgynél. Ez gyakorlatilag a fiataloknál is előfordulhat, idősebbeknél is előfordulhat, ugyanúgy egy vékonyabb testalkatúaknál is, és egy teltkarcsúbb hölgynél is előfordulhat gyakorlatilag. Ezt muszáj kivizsgálni. Tehát van több jele egyébként ennek a betegségnek. Rendszertelen menstruáció. De ugye ez sem igaz, mert van, akinek rendszeres időközönként megjön a menstruációja, még sincs teherbeesés. Lehet olyan oka is, vagy lehet az is, hogy ugye már hosszú idő óta vár gyermekre, de nem jön. Tehát az, hogy megállapítsuk, hogy valóban mivel állunk szembe, több dologra van szükségünk. Az első az, hogy felkeressük a nőgyógyászunkat, beszámoljunk arról, hogy milyen a menstruációs ciklusunk, milyen gyakran jelentkezik, rendszerese, kimarad-e, van akinek 2-3 hónap múlva jelentkezik egy-egy ciklus, van akinek rendszeresen. Ultrahangképpel megvizsgálva lehet már látni egyébként ezeket a gyöngyöket, úgy hívják, hogy ilyen gyöngysorként rajzolódnak ki ezek a meg nem repett tűzők, illetve hormonálisan is meg lehet vizsgálni egy hormonlaborral. Tehát ezek összességében mondják ki, hogy igen, valaki policiszta ovárium szindrómában szenved. De ez nem gond. Tehát nekem több paciensem, kliensem is van, akinek ezzel sikerült teherbe esni. Van olyan, akinek természetes úton, van olyan, akinek reprodukciós eljárással.
Találkoztál már olyan, a feltételezem, hogy igen, amikor egy édesanyja vagy fiatal hölgy megkeresett téged, és gyakorlatilag kiderült, hogy nincs diagnosztizálva a PCOS szindrómája, de ez nálad csapódott le, vagy nálad derült ki, és lehet, hogy ez volt gátja esetleg a teherbeesésének.
Igen, volt már ilyenre példa, tehát hogy nem feltétlen voltak még orvosnak, és voltak, de hát azt mondta az orvos, ugye nem rajzolódott még akkor ki a petefészekben, nem mindig látni egyértelműen, ugye attól is függ, hogy milyen ultrahangdiagnosztikával dolgoznak, ugye amint mondtam, több minden szükséges ennek a megállapításához, tehát pontos diagnózishoz kell az előzmények, a menstruációról kell az ultrahangkép, és kell egy hormonpanel, amiben az anti-Müller hormont vizsgáljuk, és az, hogyha emelkedettebb, magasabb, az már gyanút ad arra, hogy nagy valószínűséggel itt policisztás ovárium szindrómával állunk szembe. Na most ugye, ha valaki gyermeket szeretne, teljesen mindegy, hogy hány éves. Én az edukációra nagyon nagy hangsúlyt fektetek. Legalább egy alap hormonpanelt érdemes megnézettetni, és abból már vélhetően lehet egy előzetes képet kapni arról, hogy érdemes-e tovább vizsgálódni esetleg policisztás ovárium szindróma miatt, hogyha az egyik hormonértékünk kimagaslóan magasabb a többinél.
Elhangzott egészségügyi perceinkben Mokné Bálint Enikő, meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadóval a policisztás ovárium szindrómáról beszélgetett Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Budapest felé 60 közelében a 63-as és 67-es kilométer között aszfaltoznak a külső és a leálló sávon, a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, míg Vásárosnami felé a külső és a leálló sáv használható. A munkálatokhoz kapcsolódóan lezárták a 66-os kilométernél található Ecsedi pihenő parkolót Budapest felé. A 3-as főúton Gyöngyös belterületén a Laktanyai és a Brassói utca között a 82-es kilométernél beszakadt egy aknafedlap, a helyreállítás idejére a félútpályát lezárták. A 4-es főúton Törökszent Miklós térségében a 113-as és 120-as kilométer között a forgalmat az ugyannan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható, 60 km per órás sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás, a főútat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakon terelik el. A 37-es főúton a 38-as főúti körforgalomtól Szegilongig burkolatfelújítást végeznek, a 35-ös és a 46-os kilométer között hosszabb, rövidebb szakaszon jelzőörös vagy jelzőlámpás irányításra és félpályás lezárásra számítsanak. Az Eger-Füzesabony összekötő úton Andornak tája belterületén közműépítési munkálatok kezdődtek a községháza melletti buszmegállónál, ezért félpályás korlátozás mellett lehet autózni. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Hidegfront érkezik esővel, széllel, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma egy hullámzó hidegfront hatására változás áll be a időjárásunkban, a front kiadós esővel, záporokkal érkezik. Napközben feltámad a déli-délnyugati szél, amely estétől nyugatira, északnyugatira fordul, és erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 15 fok körül alakul. Holnapra a front elvonul, reggel még keleten, északkeleten, illetve helyenként a Dél-Dunántúlon eshet, majd délután az ország nagy részén már a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél főként a középső megyékben és a Dunántúlon még sokfelé élénk, kezdetben erős lesz, hajnalban -1 + 7, napközben 5-10 fok várható. Szerdán a helyenként perrás ködös reggelt követően változóan felhős napos időre van kilátás. Számottevő csapadék nem várható, a Dunántúlon élénk, északnyugaton néhol erős lehet a déli délkeleti szél. Reggel szinte mindenhol fagyni fog, majd napközben 5-10 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön országszerte már többször megnövekszik a felhőzet, és elszórtan esőre, záporra is számítani kell. A légmozgás nem lesz jelentős, a legmagasabb hőmérséklet 4 és 13 fok között alakulhat. Orvos meteorológia. Ma délután erős hidegfront érkezik, emiatt a hidegfrontra érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok jelentkezhetnek, ingadozhat a vérnyomás, nő az infarktus és a stroke kockázata, a kismamáknál korábban beindulhat a szülés. A sokfelé erős, viharos szél tovább fokozhatja a fejfájásos panaszokat, ingerlékenyek, nyugtalanak lehetünk. A felhős, csapadékos idő miatt rossz lehet közérzetünk, öltözzünk rétegesen, most már jelentős a megfázás, illetve a felső légúti megbetegedések veszélye. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk szezonális zöldségeket, gyümölcsöket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia. Ma egy markáns hidegfront okozhat sokfelé esőt, záport, főként az ország déli felén és az Alföldön zivatarokat. Emiatt vizes, csúszós utakra kell számítani a közlekedőknek. Intenzívebb záporok, zivatarok környezetében vízátfolyások, viharos széllökések nehezíthetik a közlekedést. A szél zivataroktól függetlenül is nagy területen lesz erős, viharos, emiatt jelentősen csökkenhet a járművek menet stabilitása. Reggel elsősorban a szél csendesebb északi tájakon még pár akköd okozhat korlátozott látási viszonyokat, ám napközben mindenhol javulnak a látási viszonyok. A fronthatás miatt figyelmetlenebbek lehetünk az utakon, vezessünk óvatosan, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse.
Tóth Árpád, katonasír. Magányos sír a keskeny, elhagyott völgyben, keresztje ferde már, veszendő. De gyapjas hó a vállát, enyhekendő, szelíden védi, és rojtul ráfagyott. Kis jégcsapok gyémánt dísze ragyog, míg lent a néma bíborban derengő mélységben zárt szemekkel és merengő arccal nyújtózik egy ifjú halott. Ha veres szemmel s arany napsisakban a hajnal újra a hegyekre csattan, pihenj, kedves, nem kell már harcra szállnod. Sírod felett még bús moraj lebeg, de te feledd az ágyút már, te álmodd, hazaértél, s ugat vén hű ebed.
Tóth Árpád Katonasír című versét Kelemen Csaba előadásában hallották. Tóth Árpád költőműfordító 1886. április 14-én született Aradon. 1889-ben családja Debrecenbe költözött, gyermekkorát itt töltötte, majd a Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közölte, a Lapnak 1908-tól munkatársa lett. Az egyetemet még nem végezte el, amikor addig elismert szobrászapjának debreceni szabadság emlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták, a művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartania a családot, felhagyott tanári ambícióival visszaköltözött Debrecenbe, a debreceni független újság színkritikusa, majd a debreceni nagy újság munkatársa lett. 1913-ban ismét anyagi nehézségei adódtak, Budapestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt, ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 1918-tól Hatvani Lajos újságjának az Esztendőnek volt segédszerkesztője, ugyanebben az évben a Vörösmarty Akadémia titkárává választották. A proletár diktatúra köszöntésére ódát írta a Tanácsköztársaság bukása után költészete komorrá vált. 1921-ben az Est munkatársa lett, színes híreket és politikai glosszákat írt a labba. Az 1920-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége 1928. november 7-én hunyt el Budapesten.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk tartalmából a szegények jubileumi napján. Te vagy, Uram, az én reménységem címmel Leó pápa üzenete a szegények 9. világnapjára. A szegények jubileumának eseményei a hajléktalanok védőszentjének pártfogásával. Leó pápa felavatta a Szent Márton Orvosi Rendelő Intézetet a Szent Péter tér oszlopcsarnokában. XIV. Leó pápa üzenete a szegények 9. világnapjára. Te vagy, Uram, az én reménységem. Te vagy, Uram, az én reménységem. Ezek a szavak egy súlyos megpróbáltatásoktól terhelt szívből törnek elő. Sok kemény terhet raktál rám, mondja a zsoltáros. Mindezek ellenére lelke nyitott és bizalommal teli, mert hite szilárd, felismeri Isten támogatását is megvallja, valóban te vagy sziklám és várom. Ebből fakad rendíthetetlen bizalma abban, hogy az Istenbe vetett remény nem csal meg. Uram, hozzád menekülök, ne hadd soha szégyent érnem. Az élet megpróbáltatásai közepette a reményt az Isten szeretetétől szerzett erős és bátorító bizonyosság élteti. Isten szeretete a Szentlélek által árad ki a szívünkbe. Ezért a remény nem csal meg, és Szent Pál ezért írhatja Timóteusnak, azért fáradunk és küzdünk, mert remélünk az élő Istenben. Az élő Isten ugyanis a reménység Istene, aki Krisztusban az ő halála és feltámadása által a mi reménységünké lett. Nem feledhetjük, hogy ebben a reményben részesültünk az üdvösségben, és ezért gyökeret kell vernünk, és meg kell maradnunk ebben a reményben, szól a pápa üzenete. A szegény egy erős és megbízható remény tanújává válhat, éppen azért, mert ezt a reményt egy nélkülöző, kiszolgáltatott, kirekesztett, bizonytalan élethelyzetben vallja meg. Nem a hatalom és a birtoklás biztonságára támaszkodik, éppen ellenkezőleg. A hatalmi és vagyoni viszonyok terheit viseli, és sok esetben ezek áldozataivá válik. Reménye csak is másra támaszkodhat. Amikor elismerjük, hogy Isten a mi első és egyetlen reményünk, mi magunk is megtesszük ezt a lépést a mulandó remények világából az örök remény felé. Ha őszintén vágyunk arra, hogy Isten legyen utitársunk, a vagyon elveszíti túlzott jelentőségét, mert rátalálunk az igazi kincsre, amelyre valóban szükségünk van. Fülünkben csengenek az Úr Jézus világos és határozott szavai, amelyekkel tanítmányait figyelmezteti, ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, a mennyben gyűjtsetek. A legnagyobb szegénység az, ha valaki nem ismeri Istent. Erre emlékeztetett bennünket Ferenc pápa is, amikor az evangélii Gaudium kezdetű apostoli buzdításában ezt írta, Ha legrosszabb, a szegények által leginkább megszenvedett hátrányos megkülönböztetés a spirituális figyelem hiánya. A legtöbb szegény különösen nyitott a hitre. Szükségük van Istenre, és nem mulaszthatjuk el, hogy felkínáljuk nekik Isten barátságát, áldását, szavát, a szentségeket és a hitbeli növekedés és érlelődés útját. Ez egy alapvető és egészen sajátos felismerés annak, hogyan találhatunk rá Istenben igazi kincsünkre. Ezzel összefüggésben János apostol hangsúlyozza, ha valaki azt állítja, hogy szeretem az Istent, de testvérét gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent sem, akit nem lát. Ez a hit szabálya és a remény titka. A földi javak, a kézzel fogható valóságok, a világ nyújtotta örömök, az anyagi jólét, bármennyire fontosak is, önmagukban nem elegendőek az, hogy a szíved boldoggá tegyék. Az anyagi javak gyakran megtévesztők, és a szegénység drámai formáihoz vezethetnek, elsősorban ahhoz, hogy az ember azt hiszi, nincs szüksége Istenre, és életét tőle függetlenül irányíthatja. Eszünkbe juthatnak Szent Ágoston szavai, Isten legyen minden reményed, érezd, hogy szükséged van rá, hogy betölthessen téged. Nélküle bármi legyen is, csak még üresebbé tesz, tanítja a pápa üzenete. A keresztény remény, amelyre Isten igéje irányítja figyelmünket, bizonyosságot jelent életutunk során, mert alapja nem az emberi erő, hanem a mindig hűséges Isten ígérete. Ezért a keresztények a remény kezdettől fogva a horgony jelképével kapcsolták össze, amely a szilárdság és a biztonság szimbóluma. A keresztény remény olyan, mint egy horgony, amely szívünket az Úr Jézus ígéretéhez köti, aki halálával és feltámadásával megváltott bennünket, és újra el fog jönni közénk. Ez a remény folyton az új eget és az új földet tárja szemünk elé, az élet valódi táblataként, ahol minden remény megtalálja létezésének valódi értelmét, mert a mi igazi hazánk a mennyben van. Isten városa tehát kötelezettséget ró ránk az emberek városai iránt, amelyeknek már most hasonlóvá kell válniuk az örök városhoz. A remény, amelyet Istennek a Szentlélek által a szívünkbe árasztott szeretete tart fenn, az emberi szíve termékeny földi formája át, amelyből kihajthat a világ életét szolgáló szeretet. Az egyház hagyománya következetesen megerősíti a három isteni remény, vagyis a hit, a remény és a szeretet közötti körforgás valóságát. A remény a hitből születik, amely a szeretet talaján táplálja és élteti a reményt, hiszen a szeretet minden erény anyja, és a szeretetre ma, most van szükségünk. A szeretet nem ígéret, hanem valóság, amelyre örömmel és felelősséggel tekintünk, bevon bennünket és döntéseinket a közjóra irányítja. Akiben viszont nincs szeretet, az nem csak maga szenved hiányt hitben és reményben, hanem fele barátját is megfosztja a reménytől, hangsúlyozza Leó pápa üzenete. A Szentírás reményre szóló felhívása tehát azt a kötelességet rója ránk, hogy következetesen és habozás nélkül vállaljuk felelősségünket a történelemben. A szeretet ugyanis a legfontosabb társadalmi parancsolat. A szegénységnek strukturális okai vannak, amelyeket fel kell tárni és fel kell számolni. Miközben ez a folyamat zajlik, mindannyian arra kapunk meghívást, hogy a remény új jeleit mutassuk fel, amelyek a keresztény szeretetről tanúskodnak, ahogyan számos szent tette ezt minden korban. A kórházak és az iskolák például olyan intézmények, amelyeket azért hoztak létre, hogy befogadhassák a leggyengébbeket és a társadalom peremére szorultakat. Ezeknek ma már minden ország közpolitikájának részét kellene képezniük, ám a háborúk és az egyenlőtlenségek gyakran még mindig akadályozzák ezt. A mai világban egyre inkább a remény jeleivé válnak a családtípusú otthonok, a kiskorúak számára kialakított közösségek, a meghallgatást és befogadást kínáló központok, a szegény konyhák, a hajléktalan szálló, a népfőiskolák, a tanodák, mennyi rejtett jel, amelyek mellett talán elmegyünk, pedig milyen fontosak ahhoz, hogy lerázzuk magunkról a közönyt és vállaljuk az önkéntesség valamelyik formáját, biztat a pápa üzenete. A szegények nem melléke szereplői az egyháznak, hanem a legszeretetettebb testvéreink, mert mindegyikük a maga létezésével, sőt szavával és bölcsességével kézzelfoghatóbbá teszi számunkra az evangélium igazságát. Ezért a Szegények Világnapja arra kívánja emlékeztetni közösségeinket, hogy a szegények állnak az egész lelkipásztori gondoskodás középpontjában. Nem csupán a karitatív szolgálat szempontjából, hanem abban is, amit az egyház ünnepelés hirdet. Isten magára vette szegénységüket, hogy az ő hangjuk, történeteik és arcuk által gazdagítson bennünket. A szegénység minden formája kivétel nélkül felhívás arra, hogy az evangéliumot konkrétan éljük meg, és a remény kézzel fogható jeleit nyújtsuk. Ezt a felhívást intézi hozzánk az egész szent év. Nem véletlen, hogy a Szegények Világnapját éppen kegyelmi eszendő végéhez közeledbe tartjuk. Miután a szent kapu bezárul majd, őriznünk kell és tovább kell adnunk azokat az isteni ajándékokat, amelyekben egy imádságban, megtéréssel és tanúságtétellel töltött teljes év során részesültünk. A szegények a pasztorális tevékenységnek nem tárgyai, hanem kezdeményező alanyai, akik arra ösztönöznek bennünket, hogy mindig megtaláljuk az evangélium korunknak megfelelő megélésének új formáit. Ahogy az elszegényedés újabb és újabb hullámai követik egymást, fennáll a hozzászokás és beletörődés veszélye. Nap mint nap találkozunk szegény vagy elszegényedett emberekkel, és előfordulhat, hogy nekünk magunknak is kevesebb jut. Elveszítjük azt, amit korábban biztosnak tűnt, az otthont, a napi betevőt, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, a megfelelő színvonalú oktatást és a hiteles tájékoztatást, a vallás és szólásszabadságot. A közjó erőmozdítása során társadalmi felelősségvállalásunknak Isten teremtő tette ad alapot, aki a föld javait mindenkinek adja. Ahogyan ezeknek a javaknak, úgy az emberi munka gyümölcseinek is mindenkihez igazságosan kellene eljutniuk. A szegények segítése ugyanis igazságosság kérdése, még mielőtt a szeretet kérdése lenne. Ahogyan Szent Ágoston is megjegyzi, kenyeret adsz az éhezőnek, de jobb volna, ha senki sem éhezne, még ha így nem is lenne, akinek adni lehetne. Ruhát adsz a mezítelennek, de mennyivel jobb lenne, ha mindenkinek volna ruhája, és nem létezne ilyen nélkülözés. Kívánom, szól Leó pápa üzenete, hogy ez a jubileumi év ösztönözzön intézkedéseket a szegénység régi és új formáinak felszámolására, és kezdeményezéseket a szegények közt is a legszegényebbek megsegítésére. A munka, az oktatás, a lakhatás és az egészség képezik az alapját annak a biztonságnak, amelyet fegyverekkel sosem lehet megteremteni. Őszinte elismerésem a már folyamatban lévő kezdeményezésekért és azért az elkötelezett munkáért, amelyet nemzetközi szinten nap mint nap meg annyi jó akaratú embert. Nap mint nap meg annyi jó akaratú ember végez. Bízzuk magunkat a boldogságos Szűz Máriára, a szomorúak vigasztalójára, és vele együtt zengjük a remény énekét, magunkévá téve a Te Deum szavait, In te domine speravi, non cum fundar in eternum. Te vagy Uram én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem. Kelt a Vatikánban, 2025. június 13-án, Páduai Szent Antal, a szegények vérőszentjének emléknapján, 14. Leó pápa. A szegények jubileumának eseményei, a hajléktalanok védőszentjének pártfogásából. 2025. november 14-én, péntektől november 16-án, vasárnapig tartották Rómában a szegények jubileumát. A szegények jubileuma a szegények 9. világnapjához kapcsolódik, amelyet 16-án, vasárnap ünnepeltek szerte a világon. Idén a világ minden tájáról több tízezer zarándok vett részt a jubileumon, elsősorban a szegénységben és kiszolgáltatottságban élők, akiket egyházmegyei jótékonysági szervezetek, önkéntesek és munkatársak segítenek. A jubileumi eseménysorozat pénteken kora este 17:30 kezdődött a Francia Testvér nevű egyesület által szervezett irgalmasság virrasztásával a falakon kívüli Szent Pál bazilikában. Másnap november 15-én, szombaton délelőtt 9 órától délután 3-ig a zarándokok átaladtak a Szent Péter bazilika szent kapuján, majd ezt követően 4-kor kezdődött a Testvér Egyesület újabb Mária imája a Szent Péter téren. A szegények jubileumának csúcs eseményen volt a szegények szentmiséje, amelyet Leó pápa mutatott be Szent Péter téren vasárnap délelőtt. Ez alkalommal a pápai oltár mellett köszemlére helyezték Labr Szent Benedek József erekjét, amelyet a római Santa Maria del Monte, a hegyi boldogasszony templomában őriznek. A mindössze 35 éves korában elhunyt francia származású férfit 13. Leó pápa avatta szentté 1881-ben, akit életében a 18. század közepén Isten vagabondjának, szent hosszú éveken át több szerzetes rendnél is próbálkozott, hogy felvegyék, de mindenütt elutasították, míg nem felfedezte saját hivatását, a vándor prófétaságot. Rövid élete végén Itáliában maradt, bejárta a szent helyeket, és fáradhatatlanul hirdette Isten szeretetét. Megjárta Assisit, Loretót, míg végül Rómában a Kolosszum környékének lett utcai lakója, akit szerettek, becsültek és tiszteltek az emberek. Ő a hajléktalanok védőszentje. Leó pápa felavatta Szent Márton orvosi rendőri intézetet a Szent Péter tér oszlopcsarnokában. November 14-én pénteken Leó pápa felavatta Szent Márton nevére keresztelt új orvosi rendőri intézetet, amely az apostoli alamizsna hivatal gondozásában készült el Konrád Krajewski bíboros pápai fő alamizsnás vezetésével. A röntgenkészülékkel is ellátott kis klinika feladata, hogy ellássa a Vatikán és környéke a borgó szegényeit, főként a hajléktalanokat, akik gyakorta szenvednek el kisebb-nagyobb baleseteket. A pénteken átadott Szent Márton rendelő intézet valójában fiú testvére a Szent Péter tér oszlopsora alatt 10 évvel ezelőtt felavatott Madre de Misericordia, az irgalmasság anyja, klinikának, amelyet 2015-ben Ferenc pápa áldott meg. A szeretetszolgálati dikasztérium pénteki sajtóközleménye szerint a Szent Márton rendelő intézet a legmodernebb felszereléssel ellátott 2 új orvosi szobával és egy új radiológiai szolgálattal röntgengéppel rendelkezik. E legmodernebb röntgengépnek köszönhetően lehetővé válik a tüdőgyulladás, csonttörések, daganatok, degeneratív betegségek, besekövek és bélelzáródások gyors és pontos diagnosztizálása, vagyis olyan állapotoké, amelyeket a szegénységben élők gyakran figyelmen kívül hagynak. Ezen állapotok korai diagnózisa lehetővé teszi a megfelelő kezelés időben történő megkezdését, hozzájárulva a hajléktalanok életminőségének javításához. A 2015-ben felavatott Irgalmasság anyja nevű klinika továbbra is szolgálatban áll a kolonnádok jobboldali külső lépcsője és a vatikáni városfal között. A Vatikán Városi Kormányzóság egészségügyi és higiénia igazgatóságával együttműködésben létrehozott új intézmény, a Szent Márton rendelő intézet átfogó ellátást nyújt a segítséget kérőknek. Rendeltetése szerint olyan hely, ahol a rászoruló embereket szívesen látják és gondoskodnak róluk, így visszaadva nekik emberi méltóságukat, a szeretetszolgálat ajtaján kopogtató szegényeknek, a rászorulóknak, akikben nem egy hajléktalant, egy szegény kell látnunk, hanem sokkal inkább Jézus magát, hangsúlyozta Konrád Krajewski bíboros, a Szent Atya fő alamizsnása. A most átadott Szentmátor rendelőintézet valójában kiegészíti az irgalmasság anyja klinika szolgáltatását, amely immár 10 éve ingyenes napi egészségügyi ellátást nyújt a szegényeknek, a peremre szorult, nehéz sorsú embereknek, közvetlenül az evangélium és az egyház társadalmi tanításának alapelveire támaszkodva. A pápai Caritas klinikáján havonta több mint 2000 egészségügyi szolgáltatást nyújtanak teljesen ingyenesen, 120 önkéntes orvos, ápoló és egészségügyi szakember munkájának köszönhetően. Emellett körülbelül 10 000 szegény embert látnak el 139 különböző országból. A mai napig 102.060 egészségügyi szolgáltatást nyújtottak teljesen ingyenesen a leginkább rászorulóknak, és 141.200 gyógyszercsomagot osztottak ki. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a napi adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A vakember látni szeretne, csak annyit szeretne, ami más embereknek természetes. Nem akar ő kiváltságot, hanem csak azt, amire másoknak lehetősége van. A jerikói vak látni szeretne, nem kifejezetten Jézust, hanem csak a világot, amely körülveszi. A világot, amit minden más ember láthat. A jerikói vak csodát szeretne, mert ha egy vak szeme megnyílik a látásra, az valódi csoda. Sejti, hogy Jézus az egyetlen, aki segíthet rajta, aki csodát tehet vele. Amikor Jézus visszaadja látását, gyökeresen megváltozik az élete, és felfedez egy számára új világot. Ezzel együtt egy másik csoda is történik, Jézus megnyitja lelki szemeit is, hogy ezentúl a hit szemével lásson. Azonnal Istent dicsőíti, és felismeri Jézusban a mestert, akit érdemes követni. Eddig az út szélén ült, most pedig útnak indul. Jézus engem is megajándékoz azzal, hogy a hit szemével lássak. Ő benne meglátom megváltómat. Ő adja mindenkinek a kegyelem világosságát, hogy a szunnyadó hitet felélessze, és élő hitű, hitből cselekvő tanítvánnyá tegye az embereket. A hit szemével nézve megláthatom Jézusban az Isten fiát, akit követve eljuthatok az üdvösségre. Miért üldögélnék tétlenül tovább az út szélén? Miért élnék vak koldusként bezárva a magam világába, csukott szemekkel, fülekkel, szívvel? Ha elindulok a hit útján Jézussal, aki maga az út, felfedezhetek egy új világot.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 224-es, az Éneklő Egyház 156-os és 356-os éneke hangzik el a szertartáson. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 224-es, illetve az Éneklő Egyház 156-os és 356-os éneke csendül fel a Szent Misén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!